Ez a Business Plus, az üzletem.hu podcastje. Üdvözöllek a csatornán, Gábor János vagyok. Ebben az epizódban a Siemens ZRT elnök vezérigazgatója vendégünk. Jerenek Tamás személyesen képviselte a céget a Hannoveri technológiai kiállításon és vásáron, ahol végre személyesen találkozhattak a világ ipar 4.0 megoldásokon dolgozó szereplői. Milyen ez a grandiózus esemény Covid után, háború közben? Mit tesz a nyugati világ iparával a szomszédságunkban zajló háború, és mit jelent mindenki mással együtt kivonulni az orosz piacról? Hogyan képviseli a Siemens az automatizációt, és ez miért nem veszi el, sokkal inkább teremti a munkát? 11 évvel azután, hogy a kifejezést először használták, hol tart most az ipar 4.0? Jövőálló technológiák, energia, e-mobilitás és okos infrastruktúra, avagy hogyan landolt a Siemens már több ezerszer is a Marson, persze virtuálisan? Bővebben most.
Business Plus, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének támogatásával.
A hírek szerint a korábbiaknál szellősebb volt a hannoveri technológiai vásár, ahol járt. Meglepte, hogy alacsonyabb a látogatottság, vagy ez egyáltalán nem váratlan így Covid után, háború közben?
Engem inkább az lepett meg, hogy milyen sokan vannak Covid után és háború közben. Nyilván érezhető volt, hogy Ázsiából, vagy a világ más messzebbi részéről kevesebben voltak, mind kiállítói, meg mind látogatói oldalon, de azt gondolom, hogy itt az európai oldalon, ahol ami minket nagyon érdekel, vagy a Siemens standon, nagyon komoly zsúfoltságot lehetett érezni, ez egy nagyon jó érzés volt összességében ennyi távollét után, de azt látni kell, hogy a mai napig a hannoveri kiállítás az egyik legfontosabb ilyen technológiai ipari kiállítás, hiszen korábban több ezer kiállítóval, több százezer látogatóval rendelkezett, ami nyilván most egy picit megcsappant, de továbbra is nagyon komoly, 2500 vállalat, 150 startup cég, 75 ezer látogató, nyilván főleg európai látogató, és még egyszer mondom, európai cégként, európai vevőkkel együtt nagyon komoly szerepe volt ennek a kiállításnak most tavasszal. Nagyon jó látogatások, találkozók, visszajelzéseket kaptunk.
A német kancellár arról nyilatkozott a vásáron, hogyha jól emlékszem, hogy nagyipari átalakulás küszöbi nálunk. Egyetért és mire célozhatott?
A küszöbben lehet, hogy vitatkoznék, hogy ez egy nagyon széles küszöb, ami nálunk, hiszen ez már elkezdődött pár éve és most is tart, de folyamatosan gyorsul, tehát lehet, hogy a kancellár úr is inkább ezt emelte ki, hogy ez egy nagyon fontos időszak. Nyilván ezt megélni még izgalmasabb, és nem majd a történelemkönyvekből visszaolvasni. Tehát egyetértek, hogy nagyon komoly változások vannak, hiszen a negyedik ipari forradalom, én azt szoktam mondani, a közepén tartunk, vagy a müncheni csúcsvezetésünkbe, aki a Digital Industry területért felelős Cedric Neike, ugye ezt a fejlődést viccesen egy ketchup flakonhoz hasonlította, amire 10 évvel ezelőtt rácsaptunk, és most kezd el igazán kijönni belőle az, amire vágyunk, amire szeretünk. Nyilván a gazdasági körülmények a világban is nagyon izgalmasak, és ha szabad így fogalmaznom, hisz bár közte szomorú események is vannak, nagyon-nagyon nagy igény van az automatizálásra, a technológiai fejlődésre, és ez látszik a befektetett tőkékbe is, hogy többszörösére, több 100 milliárd dollár értékről beszélünk ahhoz képest, ami mondjuk 2 évvel ezelőtt ebbe a területbe investálódott.
Hogyha már az investálásnál tartunk, akkor milyen irányvonalak mentén változik az ipar, hova érdemes befektetni, és milyen lépéseket követel a vállalatoktól, köztük például a Siemens-től? Egyébként, ha már itt tartunk, hogyan jelentek meg ezek a törekvéseik Hannoverben a cég pavilonjában?
Ugye az egyik legfontosabb, amit az elmúlt időszakban már jó pár cég meglépett, nyilván ehhez mi adtunk nagyon komoly technológiai támogatást, az a transzparencia, az a kommunikáció, és itt ugye a gépek között, a gép ember között, oda-vissza minden irányba, ez legyen interaktív, az adatok elérhetők legyenek, tehát legyen egy valós képünk a valós időben a folyamatokról, ami a gyárunkban, az iparban történik. Szerintem ez egy kulcs, itt még van teendőnk, és lehet tovább lépni, hiszen ezeket az adatokat föl kell, és föl is tudjuk dolgozni, meg is tudjuk jeleníteni, és ami majd egy következő lépés lesz, hogy már a következő döntéseinkhez tudjuk ezeket használni, vagy olyan döntéseket hozni, vagy egy olyan önálló döntést hozatni a gépekkel, ami a produktivitást, az energiahatékonyságot, vagy bármilyen előnyt jelenthet a versenytársakkal szemben a gyártás során. Közben bejött egy újabb kondíció, ugye ezt fenntarthatóságnak hívjuk, a széndioxid téma. Ebbe nagyon sokat investált a Siemens, hogy mind saját magunk tudjuk ezt csökkenteni, és azokat a célokat, ami a zero emissióra vonatkozik, el tudjuk érni mielőbb. De a partnereink is el tudják érni ezeket a célokat. Olyan eszközöket, olyan technológiákat fejlesztettünk, mind hardverekre, mind szoftverekre kell gondolni, ami segíti ezt a széndioxid lábnyomot mérni, és segít javaslatokat tenni, megoldásokat tenni, hogy csökkentsük a széndioxid kibocsátást. Ezen túl nyilván a mesterséges intelligencia, az 5G témakör egyre divatosabb, ezekről is lehetett látni bizonyos pultoknál témákat, javaslatokat, megoldásokat. Ezek azok, amik igazából még előttünk állnak, mind a mesterséges intelligencia, mind az 5G technológia, ezek még annyira nem elterjedt dolgok. Ez a következő időszakban fogják az ipar 4.0 irányt meghatározni és befolyásolni.
Ami az energiagazdálkodást és energiaelosztást illeti, ha megengedi, még később visszaugornánk ehhez a kérdéshez, viszont ha már ipar 4.0, hogyan befolyásolják a világ eseményei a digitalizáció vagy az automatizálás fejlődését? És egyébként hol tart most az először talán 11 éve kimondott ipar 4.0, mint fogalom, külföldön, illetve Magyarországon?
Talán akkor így hátulról kezdve az ipar 4.0 fogalom az kezd egy picit úgy kimaradozni, és szívesebben használjuk a digitalizáció szót, bár technológia szakmailag az ipar 4.0 sokkal több, hiszen azt gondoljuk, hogy a digitalizáció az első lépcsőfoka az ipar 4.0-nak, ami sokkal többről szól, de nincs ezzel baj, használjuk nyugodtan a digitalizáció szót, vagy ipari digitalizációt a mi esetünkben, nagyjából azért sejtjük, hogy miről van szó. Viszont, ahogy említettem korábban, én azt gondolom, ennek az útnak a közepén tartunk, amit ipar 4.0 forradalomnak, ipari forradalomnak hívunk. Egy nagyon fontos lépcső volt a kommunikáció, az adatgyűjtés. Mindez azért kellett, mert ebbe a környezetbe, amit akár a Covid okoz, akár a háború okoz, akár ez a fajta bizonytalanság okoz, hogy a távoli elérése az eszközöknek biztosított. Ez szerintem egy nagyon fontos előrelépés, ez fel is gyorsult, hiszen ha nem tudunk utazni, akkor már eleve nehézséget okoz egy elromlott gépnek az áttekintése, megjavítása, vagy a különböző szakembereknek a helyszínre küldése. Erre rájöttünk, hogy ezt meg lehet oldani távolról is, hogyha az a gép be van kapcsolva egy hálózatba, elérhető a kerítésen kívülről is, és tudunk segíteni, hiszen nagyon sokszor szoftveres problémáról van szó, tehát egy távoli rátekintéssel is be tudunk avatkozni, nem kell odaküldenünk a kollégát, hanem egész egyszerűen a szoftver frissítéssel, vagy egy paraméterezéssel megoldható a probléma. Nyilván ez egy új gépsor telepítésénél is előny, ahol távolról üzembe tudjuk helyezni a gépeket, a szokásos beállításokat elvégezni, gondolom könnyen látható, hogyha az a 10 fős projektcsapatból csak egy-két ember, aki tényleg fizikailag nyomkodja ott a gombokat kell a helyszínen, hogy megjelenjen, szemben a másik 8 kolléga mondjuk meg távolról, akár 8 különböző pontjáról a világnak segítés dolgozik be, akár úgy, hogy az egyik éjszaka a másik nappal, és így szinte folyamatosan tudják végezni az üzembehelyezést. De talán ami még ezt kiegészíti és még érdekesség, ugye az a virtuális üzembehelyezés, hogy egy gyár építése közben, amikor a gépsorok még nincsenek messze a helyszínen, már tudjuk virtuálisan szimulálni az üzembehelyezés folyamatát, ezzel lecsökkentve azt az időt, amit a helyszínen a kollégáinknak az üzembehelyezéssel kell akár elbíbelődni és elvégezniük, mert előre el tudunk olyan folyamatokat végezni, le tudunk szimulálni, ahol kiderülnek esetleg hiányosságok, vagy paraméterezési hibák, akár ez egy billentyűzet elütésből adódik, vagy egy tervezési hibából, vagy egy új kondíció megjelenéséből adódik. Úgyhogy ez a fajta virtuális megközelítés, a távelérés az mindenképpen egy nagyon komoly előrelépés, ami elindult már a Covid előtt is, de ezt csak fölgyorsította ez a körülmény.
Jól sejtem, hogy itt sokkal inkább a technológia fejlődésével egy olyasmiről van szó, hogy a világban keletkezik egy probléma, és arra talál egy megoldást a technológia. És valójában nem arról van szó, hogy az állást veszi el a technológia, hanem hogy fellépett a munkaerőhiány, mint probléma, és a technológia talált rá egy megoldást.
Én azt gondolom, hogy az irány az abszolút erről szól, és ezt mutatja, hogy a technológia húzza ezeket a lehetőségeket, a technológia fejlődés segíti ezeket a lehetőségeket, a munkakörülmény, a munkafogalma, vagy a tanulás az folyamatosan változik, és egy folyamatos igény. Egyre nagyobb szerepet kap a hibrid munkavégzés, mi az, amit a hagyományos munkaerővel hatékony csinál, és mi az, amihez már jó lenne egy robot, vagy valamiféle szoftveres megoldás. Ez egy nagyon széles spektrum, de valóban az egyik hajtóerő az, hogy tudunk minél gyorsabban, minél több mindent gyártani, miközben ugye egyedi tömeggyártásról beszélünk, és ebben hogy tud a technológia segíteni. Nyilván ez azt is jelenti, hogy sokkal több tervező, fejlesztő tudásra, mérnökre, szoftveres szakemberre, vagy aki a gép előtt fejleszti a terméket, szimulálja a gyártási körülményt, ilyenekre sokkal több szükség van. Kevesebb szükség lesz olyanokra, aki a gépsor mellett ott dolgozik és ott gyárt, viszont több olyan szakemberre lesz szükség, aki, ha elromlik az a gépsor, vagy át kell állítani, vagy paraméterezni kell, akkor bele be tud avatkozni, sokkal kreatívabb, sokkal szélesebb munkafázist le tud fedni. Nyilván nagyobb a nyomás is, tehát egy kicsit stresszesebb is, mert ha áll a gép, azt senki nem szereti, főleg az üzemeltető, de több ilyen szakemberre lesz szükségünk, akik ezeket a funkciókat tudják támogatni, és nyilván bizonyos munkakörbe meg nem lesz már ember, vagy nincs már most sincs ember, amit ha akarunk, ha megéri, ki kell váltanunk a technológiával, és nyilván ennek a költségeit, ennek a változásnak a következményét be kell építeni akár a termék árába, ahhoz, hogy elérhető legyen az a termék, muszáj meglépni ezt a technológiai lépcsőfokot.
Más nyugati nagyvállalatokhoz hasonlóan ugye a Siemens is elég hamar bejelentette, hogy kivonul az orosz piacról. Milyen hatásai voltak akár munkaerő, akár ellátási lánc szempontjából a cégre ennek a döntésnek?
Ugye Oroszországban 1851 óta ott van a Siemens szinte a kezdetek óta. 3000 munkavállalónk érintett. Nagyon fontos célország volt a Siemens számára a több üzletág szempontjából is, viszont a szankciók és annak a következményei az mindenképpen ránk is vonatkoznak, és ezt komolyan is veszük. Megszületett a döntés, kilépünk az orosz piacról, vállalva ennek minden következményét, és természetesen vállalva, hogy a kollégák, az üzletnek a lezárása az megfelelő jogi környezetben történjen. De nagyon fontos megemlíteni, hogy emellett nagyon komoly, kb. 14 millió eurónyi segítséget nyújtunk.
A menedzsmentet még a háború előtt is erősen próbára tette egy másik jelenség, ugyebár a COVID. Milyen a post-COVID irodai környezet, a new normal a digitalizáció időszakában?
A Siemens az egy világcég, hiszen majdnem minden országban 300 ezer alkalmazottal van jelen. Ettől kezdve nagyon, nagyon színes a helyzet. Látjuk, hogy bizonyos országokban akár a home office igény, 100%-os home office igény jelen van, akár a bentlét is előfordul 100%-ban bizonyos országokban. A Siemens igyekszik rugalmasan és helyre szabottan kezelni. Én arról tudok beszámolni, itt Magyarországon nálunk lehetőség van 3 nap otthoni munkavégzésre, munkakörtől függően. Ez egy lehetőség, ez nem kötelező, ez egy lehetőség, és emellett lehetőség van az irodába is dolgozni. Látjuk, bizonyos kollégák szeretnek hét minden napján bejönni, bizonyos kollégák igenis kihasználják ezt a otthoni munkavégzés lehetőségét, tehát a válaszom az, hogy ezt nagyon rugalmasan próbáljuk kezelni, mert nagyon rugalmas az igény is a munkavállalók részéről. Nyilván az irodai struktúra, az irodai infrastruktúra átalakításának a közepén vagyunk, mert kevesebb bennülős irodai környezet, inkább közösségi helyek, együttműködést motiváló helyszínekre van szükség, ahol a csapat kohéziót, a csapat know-how-t tudjuk erősíteni. Ez nálunk is elindult.
Milyen jövőálló projektekben lát lehetőséget mostanában a Siemens mindezen körülmények után? Az például ugye elég árulkodó, hogy a közösségi közlekedés vagy az e-mobilitás, említette az energiagazdálkodást, energiaelosztást, infrastruktúra fejlesztést, ezekben a témakörökben ugye egyre gyakrabban találkozunk a Siemens nevével. Mibe vágtak bele, milyen eredményeik vannak ebben a szegmensben és mostanában?
Nyilván az automatizálás fejlődésével az ipari végfelhasználóinknál nagyon komoly nagy projektek vannak, és ugye itt nagyon nagy zöldmezős, akár autóipari beruházásokra, vagy az akkumulátor témában most sokat olvasni beruházásokról vállalunk szerepet. Itt a technológia szinte minden részén az alapanyag beérkeztetésen, a félkész terméken át, a késztermék akár raktározásáig, gyártástechnológiától függetlenül a Siemens szerepet vállal. Nagyon fontos az energiahálózat fejlesztésében való részvétel, ami egy nagyon fontos stratégiai láncem a mi portfóliónkban. Itt egészen az előállított energia piacra dobásától kezdve a fogyasztói való eljutatásán át az alaphálózati irányítás technika, ami elsősorban szoftveres technológia és ebben a Siemens világvezető, egészen azokon az eszközökön át, amik tudják fogadni a villamosenergiát, de ezek megvoltak korábban is. Ami kiegészült ebben a portfólióban, az az elektromos autózáshoz kapcsolódik. Legyen az egy busztöltő, vagy egy autótöltő. Itt látunk nagyon sok lehetőséget, és ebben nagyon sok energiát is fektetünk Magyarországon is. Akár ha azt nézzük, hogy busztöltő kapcsán mi voltunk az elsők is, tulajdonképpen a mai napig mi szolgáltatjuk az energiát, a mi eszközeink szolgáltatják elektromos buszok töltéséhez, de más infrastruktúra fejlesztésekbe is részt veszünk, hiszen mi a kereskedelmi épületek, irodaházak épület, kórházak építésénél is ott vagyunk, és ezekben is komoly szerepet kapunk. Az látszik, hogy mind az előző, mind az idei gazdasági évünk nagyon nagy fejlődést mutat, nagyon nagy büszkeséggel számolgatjuk a beérkező bevételeket, és szeretnénk ezt fönntartani, mind az ipari, mind a kereskedelmi épületek, mind az energiaelosztás felhasználói felé.
Az okos irodaház projektjük alig, ha nem élő eleven példa is. Jól emlékszem, hogy van a Siemensnek egy ilyen saját kísérleti projektje is, vagy volt néhány évvel ezelőtt. Mit okultak belőle, hogyan sikerül a gyakorlatba áthozni, mit értek el vele, ami utána értékesíthető és megjelenik a piacon?
Tulajdonképpen ez egy városrész, tehát ez nem csak egy irodaházról szól. Egy városrész, ahol minden egyes részlet a közlekedéstől kezdve az irodai munkán át az okos irányba indult el. Ez egyrészt kísérlet, meg egyrészt azt gondolom, hogy egy olyan valóság, amire majd büszkék is leszünk később, hogy a 2000-es, 20-as évek környékén elindult egy ilyen projekt. A tapasztalatok, nyilván ez most nagyon sok pénz, meg nagyon sok investíciót igényel, és próbáljuk ugye azt a sok ötletet úgy megvalósítani, és abból egy olyan következtetést levonni, hogy az hosszabb távon, ugye nagyobb volumenbe is fenntartható legyen, és nyilván ennek látjuk akár az e-mobilitás kapcsán, ahol már elektromos buszok önvezető technológiával közlekednek, szállítják az utasokat, hogy az egy jó irány. Látjuk a kereskedelmi épületek, legyen az egy irodaház, nagyon sok adatpontot kell lekezelni, és ehhez kell technológiát fejleszteni. Ma már nem csak egy egyszerű hűtés, fűtés, világítás funkciókról beszélünk, hanem akár a kávé megfőzése, vagy akár a beléptetés kapcsán, vagy az asztalok, ugye home office-ról beszélünk, nincs akkora irodaházunk, foglalni kell az asztalokat, parkolókat. Ezek mind olyan szempontok válnak, ami egy modern irodaháznál alapfeltétel lesz, míg korábban ezekkel nem nagyon foglalkoztunk. Nagyon sok ilyen kis részlet van, ami elsősorban szoftveres technológiája épülően beépül a mindennapi üzemeltetésébe egy irodaháznak. Ezeket a tapasztalatokat visszük tovább. Ugyanakkor meg itt Budapesten is épül egy nagyon nagy irodaház, amit hamarosan átadnak, ami a nagyon nagy, az a magasságára is vonatkozott, hogy annyi adatpont jelentkezik, hogy ipari technológiával kezeljük az épület automatizációt, amire korábban voltak testre szabott, tulajdonképpen dobozos megoldások, viszont a technológia megkívánja sok adatpontnak köszönhetően, hogy egy úgynevezett ipari irányítástechnikát kap az épület, és ezzel fog elindulni.
Ezen kívül van itt még egy gyönyörű projekt, az űripar, amiben megjelenik a Siemensnek a neve. Milyen űri infrastruktúra elemek tervezésében és milyen céggel karoltva játszik szerepet az űriparban a Siemens?
Az űripar az mindig is fontos volt, erre egy jó példa, hogy 1965 óta tulajdonképpen jelen vagyunk ebben az iparágban, hiszen itt már akár egy űrszondánál elektronikai alkatrészeket, vagy az Apollo 11-es missziónál kijelzőket fejlesztettünk, szállítottunk, de korábbi komponens beszállításokról is szó volt. Aztán ugye egy akvizíció után a Siemens rendelkezett olyan szoftverekkel, ami segített a tervezéshez, a szimulációhoz, és ez például az első marsjárónál, majd aztán a második marsjárónál, ami ugye viszonylag közel van a mostani beszélgetésünkhöz. Olyan szimulációs technológiával álltunk elő, ahol a marsra szállást tudtuk több ezerszer tesztelni, és ezáltal segíteni azt, hogy a tényleges leszállásnál már minden rendben működjön, és addig minden olyan hiba előjöjjön, kiküszöbölődjön, ami kockázatossá teszi a leszállást. Tehát most elsősorban szoftveres technológiákba vagyunk jelen. Például a Dream Chaser űrrepülő fejlesztését, amit egy külső céggel csinálunk, űrállomás fejlesztés, szállítójármű fejlesztés, annak a megtervezése és ahhoz kapcsolódó szimulációkba veszünk részt. Legyen ez egy bármilyen pici részlete, vagy legyen a komplex járműre vonatkozó szimuláció, mi ebbe ott vagyunk, hiszen nem csak a kockázatot, a minőségi elvárásokat tudjuk befolyásolni, hanem a tervezési időt is le tudjuk csökkenteni, akár 50%-kal, ami mellé ugye nagyon komoly költséghatékonyság is társul, hiszen mindezt virtuális térbe tesszük, nem kell a valóságba megépíteni, valós körülményeket szimulálva tesztelni, hanem ezt mind szoftveresen, tulajdonképpen irodai környezetbe tudjuk nagyon komoly költség és idő megtakarítások mellett lebonyolítani. Egyébként meg ezeket a szoftvereket a mindennapi életben több tízezer ügyfelünk használja, az autógyártástól kezdve az élelmiszeriparon át. Úgyhogy nagyon fontos az űrkutatás. Ez egy vezető, amit majd később át tudunk ültetni a mindennapi technológiákba, ahol a sokkal nagyobb darabszám, sokkal nagyobb változásokat kell lekezelni.
Ez megint tanulságos volt, és reméljük, hogy a következő epizódot is annak fogod találni, amikor dr. Kocsis Ildikó ügyvéd lesz a vendégünk. Képezd ki magad a céges átverésekből, pontosabban, hogy hogyan úszd meg azokat. Várunk legközelebb is.
Business Plus. Hallgass kedvenc alkalmazásodban. Spotify, Apple, Google, Deezer, YouTube, podcast.hu. Készült a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének támogatásával.